Hát én nem csupán a fizikai kondícióra szeretnék kitérni, hanem néhány más dologra is ma. Amikor ilyen évvége és éveleje van, születésnap van, évfordulók vannak, szóval valamilyen változás van, akkor az néha segít az embernek abban, hogy egy kicsit értékelje az elmúlt időszakot, valahogy jól lássa a jelent, és utána tovább tudjon lépni a jövőbe. Nem tudom, nektek volt ilyen időtök, akár ez 5 percig is tartott, akár hosszabb ideig az ünnepek alatt, hogy egy kicsit értékelted a múlt évet, átgondoltad, hogy mi volt tavaly, hol tartok most, vagy mi van velem most, és mondjuk milyen terveim lesznek a jövőben, vagy mit szeretnék elérni, vagy minek kellene történni 2015-ben. Volt valaki, aki ezt megtette valamilyen szinten? Ja, néhányan. Bátorítlak benneteket, hogy ez nem rossz dolog. Ez nem rossz dolog, abszolút jó dolog, ha ezt valaki megteszi. Nekem néhány dolog eszembe jutott. Az egyik az, hogy hálás voltam azért, hogy túléltünk egy lakásfelújítást úgy, hogy nem volt szívinfarktusom, minden rendben volt, szóval hogy a család is normálisan átérte ezt, szóval hogy ilyen dolgokért is hálát lehet adni, hogy túl vagyunk rajta. Aztán eszembe jutottak olyan élmények is, ami Istennel kapcsolatos, hogy Isten megszólított, Isten adott vezetést, irányítást valamiben. Szóval voltak ilyen Isten élmények, és ezekre mindig jó visszaemlékezni, hogy de jó, hogy ezekben a helyzetekben Isten szólt, nem maradtam ott abban, hanem tovább tudott segíteni, vagy meghallottam a hangját. Ez mindenképpen egy ilyen bátorító dolog. De aztán eszembe jutott az is, hogy jó volt a családdal, tudom, együtt nyaralni, vagy különböző családi élmények, vagy más emberekkel a kapcsolatoknak az áldását tapasztalni. Ezek mind-mind jó dolgok. Aztán volt, ami megijesztett, de nagyon. Ebben az évben 50 éves leszek, el se hiszem. Van, aki ezt ki se tudja számolni, hogy milyen sok idő. Ahogy itt körbenézek, én a nagyon öregek közé tartozom itt a gyülekezetben. Szóval vannak dolgok, amelyek lelkesítenek bennünket, vannak dolgok, amelyek kicsit elgondolkodtatnak, vagy megijesztenek bennünket, de hát az jó hír, hogy a 50 éveseket is szereti az Úr, nem csak a 27 évesek. Ezután el fogom olvasni az 50. Zsoltát, nekem mit mondani. Szeretnék néhány dolgot mutatni nektek, vagy mondani nektek, és hogyha kivetítjük. A mai napnak a címje az, hogy a múlt, a jelen és a jövő. Egy ilyen kis értékelésre hívlak benneteket. És a következő diára, ha megyünk, akkor úgy egyesével lépünk. Azon szeretném, hogyha elgondolkodnánk, hogy a 2015-ös év az milyen lesz számunkra. Mi az, ami befolyásolja a következő heteket és hónapokat az életünkbe. És néhány dolog eszembe jutott. Egyrészt oda van írva a mögöttem lévő diára, hogy a génjeink. Amilyen a személyiséged, amilyen vagy, az jelentős mértékben meg fogja határozni azt, hogy milyen lesz a 2015-ös éved. Van, akinek így, van, akinek úgy. Aztán a következő, hogy a kapcsolatrendszer, ami behálóz téged, ez lehet, hogy valakinek nagyon szűk, valakinek nagyon-nagyon tág, de az a kapcsolatrendszer, ami körülötted van, az nagyon meg fogja határozni a 2015-ös évedet, hiszen az emberek hatással vannak ránk, a kapcsolatokból élünk. Azt mondja az ige, hogy egyik ember hatással van a másikra, hogy mint a vassal formálják a vasat, ezt a hasonlatot használja az ige, és hogy egyik ember formálja a másikat. És ha hozzád közel áll sok-sok ember, akikkel kapcsolatban vagy, amit ők tesznek, amit ők mondanak, vagy ahogy élik az életüket, az vagy bátorít téged, és felszabadít, vagy elgondolkodtat, vagy megijeszt, de mindenképpen hatással lesz rád az a kapcsolat, amiben benne vagy. És minél szorosabb ez a kapcsolat valakivel, annál nagyobb hatással lesz rád. A család, vagy munkatársak, vagy akivel sok időt eltöltesz. Szóval érdemes ezen elgondolkodni, hogy a kapcsolataink jelentős mértékben befolyásolják a következő évünket. És aztán lesz még néhány dolog, az egészségügyi állapotunk is. Zolának kell 3 hónap, hogy rendbe jöjjön egészségügyileg. Amit felszedett, azt mondta, hogy neki 3 hónap szükséges. De gondoljatok csak bele, hogy az, hogy milyen az egészségünk, azért az nem közömbös. És ha valakinek jó az egészsége, és ameddig jó, nem is gondolkodunk rajta, és nem is foglalkozunk ezzel, mert természetes, hogy jól vagyok, nem? De amikor kezd elromlani valami, akkor elkezdjük értékelni azt, ami nincs. Mármint, ha jön a betegség, akkor kezdjük értékelni az egészséget. És most nem arról beszélek, hogy jön egy ilyen múlóvírus, ami egy nap alatt vagy 2 nap alatt eltűnik és elfelejtett gyorsan, hanem jönnek az egészségügyi problémák valakinek az életében, az jelentős mértékben korlátozza az embernek az életét. reggel a Nicolinivel váltottunk egy pár szót. Ő Ózdról érkezett, és azt mondta, hogy hálás azért, hogy föl tud szállni a buszra, el tud jönni, meg vissza tud menni, mert ilyen idős korban sokan már ezt nem tudják megtenni. Ugye ezt mondtad? Gondoljatok csak bele, hogy az egészségünk mennyire meghatározza azt, hogy milyen az életünk. És az egészség az Istennek az ajándéka, az Istennek a kegyelme. Persze vigyázni is kell rá. A következő a neveltetésünk. Nagyon szakszerűen akarnám kifejezni magam, akkor azt mondanám, hogy hogyan szocializálódtunk, milyen hatások értek bennünket, milyen mintákat követünk. Ez jelentős mértékben meghatározza a következő évet. És van, aki lehet, hogy óriási hátizsákot cipel, majd negatív értelemben, hogy olyan mintákat hoz magával, ami alapvetően nehezíteni fogja a következő időszakot. Van, aki ezzel tudott dolgozni, és ezeket kicsit ki tudta cserélni, és a rosszat kidobta, és helyette valami jót tett be. Van, akinek mondjuk ez a hátizsák sokkal könnyebb, de mindenkinek van hátizsákja. Senki nem olyan háttérből jön, ahol tökéletesen működött minden, és hogy soha semmi probléma nem volt. Szóval az a neveltetés, a háttér, ez jelentős mértékben befolyásol bennünket, és befolyásolja a következő időszakot. És hogy neked ez jót, vagy problémákat okoz, én nem tudom, de érdemes ezen elgondolkodni. Aztán a képzettségünk is meghatározza az életünket. Én mostanában a másik munkám miatt elég sokat utazom, és az országnak, mikor olyan részére utazom, ahol hát elég nagy a gazdasági probléma, az emberek sokkal nagyobb szegénységben vannak, mint itt, és találkozok emberekkel, és megkérdezem, hogy milyen munka lehetőséged van, mert kiderül, hogy már mióta nem dolgozik, vagy nem talál munkát, és akkor kiderül, hogy nincs képzettsége, nem tanult semmit, vagy amit tanult, az teljesen használhatatlan. Nagyon sok mindenben látom, hogy mekkora érték az, ha valakinek van képzettsége, hogy értesz valamihez, tudsz valamit, ami használható, ami áldás lehet egy társadalom számára, aminek eredménye van. És hogyha neked van valamilyen, ami a te képzettséged, ami a te tudásod, ami a te birtokod, és képes vagy, és kész vagy valamire, az óriási érték. És ha sok ilyen dolog van, akkor ez pozitívan meghatározza a jövődet. Ha nem nagyon van ilyen, akkor ez korlátok közé szorítja az embernek az életét. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet boldog, nem azt jelenti, hogy nem lehet kiteljesedett élete valakinek, a kisebb a képzettsége. Csak a mai világban ezt is látni kell, hogy ezek nehézséget tudnak jelenteni, és jelentős mértékben tudják korlátozni az embernek az életét. Szóval egy következő, hogy milyen a társadalmi helyzetünk, milyen a mozgásterünk. Azt mondhatom, hogy teljesen mindegy, hogy ki hol helyezkedik a társadalomban, és mindenütt lehet boldognak lenni. De azért valljuk be, hogy nem mindegy, hogy hol tartasz. A társadalmi helyzet egy jelentős mértékben befolyásolja azt, hogy a következő időszakban mit tehetsz meg, vagy mit nem tehetsz meg, és milyen módon éled az életedet. És van még néhány. A gazdasági, politikai és kulturális környezet, ami körülvesz bennünket, óriási hatással van ránk. Lehet, hogy nem foglalkozunk túl sokat vele, és nem is nagyon gondolkodunk el ezen, de ami Magyarországon így a köztudatban kering, és amilyen kulturálisan és politikailag hatnak ránk, és gazdaságilag amilyen nyomás vagy lehetőségek érnek bennünket, ezek befolyásolnak bennünket. Vagy lehetőséget adnak, vagy pedig korlátoznak. Vagy jó irányba, vagy rossz irányba irányítják az életünket. De ne felejtsük el, hogy ez is egy olyan tétel vagy tényező, ami valamilyen módon be tud folyásolni. Következő, az életcélok. Annak a legrosszabb, akinek ilyen nincsen, vagy nem tudja, hogy miről beszélek, annak elég nagy korlátok között van az élete. Ennél már csak az a rosszabb, ha valakinek nagyon-nagyon rossz életcéljai vannak, tehát nagyon-nagyon rossz irányba dolgozik, és ilyen irányba próbál előre haladni. De a pozitív életcélok, azok nagyon nagy mértékben segítik azt, hogy a következő évben olyan dolgok történjenek veled, ami jó dolog, ami kiteljesít, ami előre visz. Szóval azt hiszem, hogy egyet írtam csak. Az Isten hit a következő, ami nem utolsó sorban akarok, csak mindenképpen befolyásol bennünket, hogy az a hit, ami benned van, vagy nincs benned, hogy valamilyen, a hitnek valamilyen mértéke, az jelentősen meghatározza a 2015-ös évedet. Az ige beszél arról, hogy a hitnek különböző mértékei vannak, tehát nem mindannyian ugyanazon a szinten vagyunk, és ez nem azt jelenti, hogy ha én eljutottam erre a szintre, akkor innen már csak fölfele tudok menni, hanem ez lefele is mehet és mozoghat. És ez állandóan változik. Néha te vagy erősebb hitben, néha én vagyok, vagy fordítva, és ezért szükséges az, hogy egymást bátorítsuk, egymás hite által tudunk épülni. De a hitnek a mértéke, ha nagyon, nagyon lent van, akkor az negatívan fogja befolyásolni a 2015-ös évet. Ha viszont a hitnek a mértéke emelkedik az embernek az életében, növekszik, kiteljesedik, akkor ez áldás lesz és pozitív lesz. Szóval, mi az, ami leginkább befolyásolni fog bennünket 2015-ben ezek közül? Valószínűleg mind, valamilyen szinten. Lehet, hogy majd december 31-én ilyen százalékos arányba be lehetne írni, hogy mi az, ami nagyon hatott ránk, mi az, ami kevésbé, ez jó volt, ez rossz volt, de ez még soká lesz. Most én szeretnék tovább lépni, és arról beszélni, hogy amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk egy új évet kezdeni, egy boldog új évet, hiszen ezt kívánjuk egymásnak, erre vágyik mindenki, hogy az új az jobb legyen, mint a régi, akkor mi az, amit ebben tanulságként Isten igéjéből meg tudunk látni, vagy haza tudunk vinni. Én most a zsidó népnek, a választott népnek az életéből szeretnék hozni néhány olyan példát, ami segít bennünket ebben. A következő dián látunk egy igeverset. Ez egy ilyen bátorító igevers. Ennek az ige szakasznak egy bizonyos részét nagyon sokszor ilyen igekártyákra rá szokták írni. Szinte ilyen igazi áldásbomba van benne. Azt mondja Isten igéje, hogy mert csak én tudom, mi a tervem veletek, hogyha lépünk még egyet, akkor ez ki lesz emelve. Így szól az Úr, ne visszam, légy szíves, köszönöm. Azt mondja, hogy békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ez jó hír, nem? Ha Isten azt mondja neked, meg nekem, hogy kedves Durko István, vagy kedves Kőszikla gyülekezet, nekem van egy tervem veled, vagy veletek, és úgy döntöttem, hogy békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek, akkor ez jó hír, nem? Örülnél neki, hogyha ezt mondaná úgy személyesen neked az Isten, hogy erről van szó? Nem örülnétek? Jó reggelt! Szóval ki az, aki örülne? Ez egy fantasztikus áldás lehet, ha Isten ezt mondja nekünk. Na azért gyakoroljuk szerintem, ha már ilyen kicsit fáradtak vagyunk itt évelején, induljon be ez az év. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy fordulj oda valakihez, vagy keres valakit, akinek mondd ezt az áldást el, hogy az Istennek az a terve, hogy, és akkor idézd ezt, hogy békességet és nem romlást tervez, és reményteljes jövőt akar neked adni. Szóval egymásnak mondjuk ezt el kölcsönösen, keres valakit, aki közel van hozzád, több embernek is elmondhatod, kölcsönösen oda-vissza. Szóval ezt mondja Isten igéje, hogy mert én tudom, mi a tervem veletek, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Jó volt ezt mondani? Jó volt ezt hallani? Lehet, hogy hallani még jobb. Ezt akarja az Isten, de jó. Lehet, hogyha most itt befejeznénk, és azt mondjuk, hogy halleluja, menjünk haza, akkor már is megérte eljönni. Ezt akarja Isten. Jó helyen vagyunk, jó úton járunk, minden rendben van. Menjünk, és rendben jön minden. Szeretném néhány dologra fölhívni a figyelmeteket. Ha az egész ige szakaszt megnézzük, akkor néhány tanulságot fogunk majd ebből látni, és kikerekedik majd a teljes kép. És nyilván ez lesz majd a középpontjában, de fontos, hogy az egészet lássuk. És ahhoz, hogy az egészet lássuk, most Isten népének az életében, de aztán majd áttérünk a mi saját életünkre, a 21. századra és a mi életünkre. Fontos, hogy néha megálljunk a jelenben, például most 2015. január 4-én, igaz, 4-e van. Szóval most megálljunk egy picit, és ennek a jelennek valahogy így kilépni az ablakán egy kicsit, vagy kinézni, és először kicsit a múltban nézni, hogy mi volt eddig. És hogyha a múltadat jól tudod értékelni, vagy tudod rendezni a múltadat, akkor tudsz előre nézni egy kicsit az ablakon, és a jövőt is tudod látni. Ez azért fontos, mert ha ezt nem tesszük meg, a jelennek a kihívásai, a jelennek a feladatai, azok nagyon-nagyon lekötnek bennünket. Hiszen most kell gyereket nevelni, házasodni, házat venni, vagy eladni, dolgozni, tanulni, és nem tudom, mindent most kell csinálni, igaz? A jelenben kell csinálni. Ha majd valamikor akarod ezeket csinálni, akkor lemaradsz mindenről. Tehát a jelen az eléggé nagy kihívás mindenki számára. És most nem mondtam el a teljes tevékenységet, amivel foglalkozni kell a jelenbe. Anyagi dolgokkal foglalkozni, Istennel foglalkozni, szellemi, fizikai dolgok, mind sok minden, mind a jelenben, igaz? És hogyha ezek mindig a jelenben lekötik az energiáink, a figyelmi. Tehát ha a jelenben, amit teszünk, az leköti a teljes kapacitásunkat, és nem tudunk néha ezen a jelennek az ablakán kinézni, és egy kicsit a múltba is nézni, és rendezni a múltat, és nem tudunk előre nézni, és tervezni a jövőt, akkor problémák lesznek az életünkbe. És ez azért mondom, mert ha ezt az ige szakaszt megnézitek, amit mögöttem ki van vetítve, akkor ez úgy kezdődik, hogy ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozzak benneteket erre a helyre. Álljunk csak meg egy kicsit. Hol vannak most ezek az emberek? Hol vannak? Jeruzsálemben a templomban imádkoznak, dicsérik az Urat. Tehát a Isten tisztelet után hazamennek, a családdal jót ebédelnek, és boldogok, mert jól megy soruk. És mindenük rendben van, és soha semmi problémával nem találkoztak, igaz? Nem erről van szó. Azt mondja a Biblia, hogy majd eltelik a babiloni 70 esztendő, és utána majd történni fog valami. Föltehetjük a kérdést, hogy miért is vannak ők Babilonban, vagy miért kell foglalkozni most Babilonnal? És tudjátok, hogy miért? Mert a múltban, hogyha ez a jelen a Isten népének az életében, a múltban történt néhány olyan dolog, ami jelentős mértékben bezavarta az életminőségüket, jelentős mértékben korlátozta azt az áldást, amit Isten akart nekik adni, mert nem vették komolyan az Istennek a törvényét, nem vették komolyan az Istennek a parancsolatát. És ennek lett egy következménye. Az Isten a Mózes 5 könyvében különböző parancsolatokat, különböző intelmeket, vagy utasításokat adott a választott népnek, hogy hogy kell élni az életet. Egészen a teremtéstől folyamatosan Isten semmi más nem csinál, csak kimond valamit, hogy mit hogy kell csinálni. Hogy segítse az embert, meg aztán majd az ő népét. És az egyik ilyen segítség arról szólt, hogy a szabbatnak a törvényét meg kell tartani. Ez a nyugalomnapnak a törvénye. Ennek különböző megnyilvánulásai voltak. Az egyik az volt, hogy 6 napon át dolgoz, és a 7-et szenteld meg. Vagyis az ne olyan legyen, mint a többi, akkor foglalkozz az Úrra, pihenjen a tested is, szellemed is tudjon felfrissülni. Volt egy ilyen része is. Volt egy olyan része a szabbat törvénynek, hogy a földet, amit műveltek, amit Isten azért adott nekik, hogy termést adjon, és sok termést adjon nekik, az bizonyos időközönként szabadon kellett hagyni. Minden 7. évben azt mondta Isten, hogy ne vesd be a földet, hanem hadd pihenjen a föld is, és majd a következő évtől újraindul minden, és minden 7. évben legyen a földnek is egy ilyen pihenő napja, vagy pihenő éve, ez a szabbatja. Igen, ám ez nagyon szép volt, és nagyon jó volt, és valameddig működött, de egy idő után az szokott történni, hogy az Istennek a törvényét, vagy az Istennek a kijelentését az emberi önzés és a mohóság fölül szokta írni. És egy dolog, hogy mit mond Isten, a másik dolog, hogy milyen szükségeim vannak, vagy milyen vágyaim vannak. És többek között ezt a szabad törvényt az Isten népe folyamatosan elkezdte megszegni, és újra és újra bevetették a földet. És azt mondták, hogy hát ha nem vetjük be a földet, akkor nem lesz termés. Ha nem lesz termés, akkor mit fogunk enni? Ha nem lesz mit ennünk, akkor meg fogunk halni, és ha meg fogunk halni, akkor végünk van. Hát ez nem jó, igaz? Igen, ám csak azt mondja Isten, 3 Mózes 25-ben, ha pedig majd ezt mondjátok, mit teszünk a 7. esztendőben, ha nem vetünk, és a termésünk nem lesz betakarítva, majd én rátok árasztom az áldásomat a 6. esztendőben, és 3 esztendőre való fog teremni. Amikor a 8. esztendőben vetni fogtok, és még a régi termésből esztek, egészen a 9. évig, amíg beérik annak a termése, a régiből fogtok enni. Vagyis mit mond Isten? Ha megtartod a törvényemet, amit én mondtam, akkor kiárasztom rád az áldásomat. Tök mindegy, hogy nem fogsz dolgozni, de akkor is áldott leszel. Ha megtartod azt, amit én mondok, és nem fogsz vetni, nem is fogsz aratni, fizikailag, de szellemileg igen. És azt mondja Isten, ne aggódj, majd én gondoskodunk róla, csak tedd azt, amit én mondok. Igen, ám ez darabig ment, aztán egy idő után nem működött. És tudjátok, Isten, egyrészt nagyon kegyelmes Isten, ezt szoktuk hangoztatni mindig, hogy Isten milyen kegyelmes. De a másik tulajdonsága Istennek a sok közül, az az, hogy Isten nem csak kegyelmes, hanem Isten nagyon következetes is. Ugyanis, hogyha mondjuk az 5 Mózesben elolvassuk azokat az áldásígéreteket, amelyeket Isten mondott, akkor az Isten népe mindegyikre azt mondta, hogy igen, megtartjuk, ámen, úgy legyen, és utána azzal folytatódik, de ha nem tartjuk meg, akkor legyünk átkozottak, akkor legyen a büntetés rajtunk, mert mi annyira komolyan veszük az Istent, hogy soha nem fogunk elfordulni tőle. És azt mondja Isten, hogy úgy legyen. És azt mondja Isten, hogy tartsd meg ezt a szabad törvényt, és áldott leszel. Ha nem tartod meg, nem leszel áldott. Egy darabig jól mennek a dolgok, egy idő után nem tartják meg, és hát mit ad Isten? Következetességet, és azt mondja, hogy mi beegyeztünk meg? Abba egyeztünk meg, hogy nem vetitek be a földet. Bevetettétek? Oké. Abba egyeztünk meg, hogy ha ezt teszitek, áldás lesz, ha ezt teszitek, akkor ítélet lesz az eredménye. Ebbe egyeztünk meg? Igen. Akkor ez fog következni. És ebből következett, hogy nekik el kellett menni Babilonba. Sok más bűn is belejátszott ebbe, de az egyik markáns dolog ez volt, hogy a 7. évet nem voltak hajlandók megtartani. És Isten nem csak kegyelmes, Isten nem csak következetes, hanem Istennek van humorérzéke is. Tudjátok, hány évre vitte őket Babilonba? 70 évre. Ja, pihenjen a föld nagyon sokáig. Jó messze voltak a saját földjüktől, nem kellett aggódni azért, hogy otthon mit vetnek és mit aratnak, mert nagyon messze volt. Egyszer nem tehették meg. És amikor ott voltak a távolban, és ott voltak a fogságban, Babilonban, persze akkor ők nagyon szomorúak voltak, és sok problémájuk volt ezzel az egésszel, de hol kezdődött? Hogyha kinéztek a jelennek az ablakán és a múltban néztek, akkor azt mondták, hogy a probléma az ott van, hogy nem tartottuk meg az Isten igéjét. És hogy nem az történt, aminek történnie kellett volna, mert elfordultunk az Istentől. Mert az Isten egy következetes Isten. Ebben a következetességben én felfedeztem valami nagyon nagy áldást. Isten megbünteti a népét, elviszi őket jó messzire, babiloni fogságba, mindenki utálja ezt a helyet, mindenki utálja ezt a helyzetet, senkinek nem jó ez az egész, szóval egy büntetésben vannak. De egy dologra érdemes odafigyelni, hogy az Isten ott van Babilonba is. Ott van velük Isten. Elküldi őket, és azt mondja, hogy ennek ez a következménye, de az Isten ott van velük Babilonba is. Hiszen a Babilonban lévő népnek szól az Isten. Nem arról szól az Isten, hogy annyira mérges lettem rátok, hogy nem szólok hozzátok többet, hanem az Isten következetes, de az Isten szerető és kegyelmes Isten, és ott van velük. És adja a kijelentését még a fogságban élő népnek is, még a büntetésben élő népnek is, és nem is akármit mond nekik, és azt mondja, hogy oké, most ez van, még eltart egy pici ideig, de szeretném, hogyha előre néznétek, ha múltat már látjuk, hogy miért voltatok itt, hogy miért vagytok most itt, akkor nézzünk most előre, és azt mondja Isten a fogságban, a büntetésben élő népnek, hogy nekem van egy jó tervem az életeddel. Van egy jó ötletem, amit csak én tudok egyelőre, te még nem tudod, nem is sejted, fogalmad sincs, hogy mi lesz ebből. Lehet, hogy most teljes káosz van az életedben, és azt mondod, hogy messze van az otthonom, messze van a hazám, messze van az ígéret földje, messze vagyok mindentől, ami jó, meg fontos nekem. De azt mondja Isten, hogy nekem már van tervem a jövőre nézve, és akkor elhangzik ez az ígéret, hogy én békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Tudjátok, amikor az ember nagyon rossz lelki állapotban van, úgyis mondjam, így büntetés alatt van, vagy ítélet alatt van, vagy nagyon nehéz helyzetbe kerül, lehet, hogy a saját hülyesége miatt, a saját bűne miatt, vagy bármi miatt is, és az Isten megszólal, ez egy óriási bátorítás. Ja, hogy az Isten nem felejtett el. Én elfelejtettem őt, de ő nem felejtett el engem, és milyen jó. Milyen jó, hogy az Isten szól hozzám. Milyen jó, hogy az Istennek van egy üzenete, és azt mondja, hogy kezdi tervezni az én jövőmet. Ami sokkal jobb, mint a jelenem. Sokkal jobb, mint az a múlt, ami megtörtént eddig velem. Valami egészen újat és valami fantasztikusat akar az Isten adni. Nem tudom, hogy megfigyeltétek már, hogy az Isten nem csak ott van, ahol valami fantasztikus módon dicsőítik az Istent, és ott van az Isten jelenléte. Persze, ott van az Isten. Nem csak ott van az Isten, ahol összejön az Isten nép, és egy gyülekezetbe pont róla prédikálnak, és mindenki ráfigyel. Persze, ott van az Isten. De tudjátok, ha elmennénk a világnak a, nem tudom, legszörnyűbb helyére, most nem tudom pontosan melyik az, mert sajnos sok ilyen van, akkor az Isten ott is ott lenne. Ha bemennénk egy börtönbe, ahol olyan emberek vannak, akik bűnt követtek el, és el vannak ítélve, és talán méltó módon le kell tölteni a büntetésüket, az Isten ott van a börtönben is. Ha valakinek a házassága tönkre megy, mert nem szeretik egymást, és az önzés sokkal erősebb volt, akkor az Isten ott van a megtört házasságokban is. Ha az ember akár a sok munka miatt, akár más miatt egyszerűen nem figyel az Istenre, Lehet, hogy ebből különböző problémák lesznek, és rossz útra indul el, vagy nem tudja, hogy az Isten merre akarja vezetni, de az Isten ott van ezeken a rossz utakon is. Az Isten ott van veled akkor is, amikor elrontottál valamit, és ha kinézel a jelennek az ablakán, és visszanézel a múltba, és azt mondod, hogy hát ezt nem kellett volna, ez se kellett volna. Itt is jobban kellett volna vigyáznom, és sorolhatod, és ebből az egészből következett az, ami most van, és hogyha ez most egy negatív előjelű az életedben, akkor van egy jó hírem, hogy Isten ott van a negatív előjelű érzésekben is, meg a helyzetekben is. És ha pozitív az előjel, akkor is ott van természetesen. Mert Isten téged szeret, és nem akar elhagyni. Ahogy a választott népet is szerette, és nem volt hajlandó elhagyni, és annak ellenére, hogy bármi is történt, a büntetés az meg lett, vagy az ítélet az meg lett, menni kell Babilonba, ott el kell tölteni elég sok időt, de az Isten ott volt velük. 5 Mózes 6.3 azt mondja, egy összefoglalója annak, hogy Isten miért adja a törvényeket, miért adja a kijelentéseit, azt mondja, hallgass meg Izrael, tartsd meg és teljesíts ezeket, hogy jó dolgod legyen. Nagyon-nagyon fontos. Isten miért mond valamit? Miért adja az igét, vagy miért olvashatjuk a Bibliát? Nem azért unatkozik, és valamit mondania kell, hanem azért, hogy kijelent valamit, és hogyha az ember komolyan veszi, egyenlő azzal, hogy jó dolgod lesz. Vagyis az Istennek az áldása, az Istennek a jelenlét ott lesz az életedben. Amikor nem veszük komolyan, akkor az egyenlő nem az, hogy jó dolgunk van, hanem problémáink vannak, nehézségeink vannak, zűrös az életünk. De az Isten azt akarja, hogy jó dolgunk legyen. Szóval fontos tehát, hogy a múltat reálisan lássuk, és talán itt van az ideje annak, hogyha még eddig nem tetted meg, hogy egy kicsit gondolj arra, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban, vagy években mi történt veled. Szóval jelennek az ablakát kinyitni és kinézni, és megnézni, hogy mi volt a múltban. Nagyon-nagyon sokat lehet belőle tanulni. Akár Istennel együtt megtenni. Hogy Istenem, segíts nekem abban, hogy jól tudjam értékelni a dolgokat. De hát a jelen az arról szól, hogy most itt vagyok, vagy a jelen arról szól az Isten népének az életében, hogy ott vannak a babiloni fogságban, és ahogy mondtam, nagyon nem szeretik ezt a helyet, nagyon szomorúak, kicsit depressziósak, nem akarnak semmit csinálni, és mindig arra várnak, hogy mikor mehetünk már haza. Mikor történik már valami. És ha valaki ismeri a Bibliának ezeket az igéit, szakaszait, akkor tudja, hogy mindenféle hamis proféták jöttek, mentek, mindenféle bolondságokat profétáltak össze-vissza, hogy ekkor kell hazamenni, ez lesz, az lesz, amaz lesz, jól összezavarták őket. De amikor az Istennek a tiszta hangja megszólal, akkor az ez, hogy nem most mentek haza, nem kell még csomagolni, de én bátorítalak benneteket, hogy az én tervem az elindult, és nem soká be fog következni, és hogyha véget ér a babiloni 70 esztendő, amit én kiszabtam, akkor utána elindul egy másik program. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, én magamat megfigyeltem már. Én nagyon sokszor azt tapasztalom, hogyha vannak nehézségek az életemben, bármilyen is, tehát ilyen olyan dolgok, amit nehezen viselek el, teljesen mindegy, hogy mi miatt van, akár olyan munka, amit nem szeretek csinálni, vagy olyan tevékenység, akár a bűnöknek a helyzete miatt egy rossz élethelyzetbe kerül valaki, sokkal könnyebb elviselni azt a nehézséget, vagy azt a nem szeretem dolgot, ha tudom azt, hogy nem sok ennek vége lesz, mert ezt Isten azt mondta. Ugye, hogy így van? Ha nem tudod, hogy mennyi van még hátra, nem tudod, hogy mi lesz ezután, akkor az ember nagyon reménytelen tud lenni. Fogalma sincs, hogy most merre tartok. És ezért az Isten szól, és azt mondja, hogy ne aggódj, a jelen a fogságról szól, de a jövő arról szól, hogy készítem a tervet, és elhozom azt az időt, amikor haza tudsz menni, és ez a bizonyos békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ez a kijelentésem, ez egyszerűen valósággá fog válni, és ez a program el fog indulni. Van egy másik bátorító igéje Istennek. Ha egyet lépünk, akkor azt... Azt mondja a fogságban lévő népnek, hogy kedves népem, mivel még itt kell maradnotok, és igaz, hogy ez a büntetésnek az ideje, ez a babiloni fogságnak az ideje, de azt szeretném, hogy az így se hiába való módon teljen az életetek, és tegyünk ebben valami előrelépést, valami minőséget. És ahelyett, hogy mérgesek vagytok, ahelyett, hogy haragszatok magatokra, esetleg haragszatok az Istenre, haragszatok a babiloniakra, és haragszatok mindenkire, ahelyett foglalkozzatok az élettel. És Isten ezt üzeni nekik, hogy építsetek házakat, lakjatok bennük, ültessetek kerteket, és egyétek azoknak a gyümölcseit, házasodjatok, szülessenek fiaitok és lányaitok, házasítsátok meg a fiaitokat, és adjátok férjhez dányaitokat. szüljenek azok is fiúkat és lányokat, szaporodjatok és ne fogyjatok. És fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a békességétől függ a ti békességetek is. Ezt az igét ismerjük, igaz? Budaörsre is nagyon sokszor, vagy itt a régióra alkalmazzuk, és ez nagyon-nagyon fontos. De ezt hol hangzik el? Abba a környezetbe, amikor fogságban van az Isten népe. És azt mondja Isten, hogy szeretném minőségivé tenni még ezt a fogságot is. Szeresd a feleséget, szeresd a gyerekeidet, ha már élned kell, akkor éljél olyan házban, amit te építettél, legyél boldog ebben a helyzetben is, mert én ott akarok lenni veled. Nem kegyelmes az Isten? Nem azt mondja, hogy elindult a büntetésnek az ideje, 70 év csönd, és 70 év múlva szólunk. Vagy vége van, és akkor majd beszélgetünk. Te szoktál ilyet csinálni, hogy haragszol valakire, akkor nem szólsz hozzá? Az emberben benne van ez nagyon sokszor, hogy ha haragszunk valakire, akkor inkább nem is szólunk hozzá egy szót se. Ezzel büntetem, hogy... Mit mondasz, Tomi? Ja, jobb neki, ha nem szól. Ez a pozitív hozzáállás. De az Isten nem ilyen. Az Isten nem ilyen. Azt látjuk ebben a történelmi helyzetben, amiben Isten népe benne van, hogy az Isten azt mondja, hogy én akarok beszélgetni veletek. Ráadásul még jó dolgot is akarok nektek mondani. Igaz, hogy megérdemlitek, hogy itt vagytok. Ez a következetességnek az elve, amit alkalmazok most. De ebben is szeretném, hogyha megtapasztalnátok, hogy én vagyok az Isten. És ez annyira jó hír. És egy következő, Ézsaiáson keresztül ezt üzeni Isten a fogságban lévő népnek. Ne a régi dolgokat emlegessétek, és ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, és a sivatagban folyókat fakasztok. És akkor tam-tam-tam, ez a prófécia még sokáig szól. Amit Isten üzen nekik. Nem valami fantasztikus jó hír? Akkor mondja ezt Isten, amikor a legmélyebben vannak. Amikor a legkilátástalanabb az egész, amikor már generációk telnek el, vagy sok év telik el, és ott vagyunk, nem tudjuk, hogy merre megyünk, nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, nem tudjuk, hogy az Istennek az ígéretei, amiket mondott nekünk, abból mi lesz. És egyszer csak Isten megszólal, és azt mondja, hogy ne foglalkozz rá mindig azzal, hogy ami tegnap volt. Valameddig ki kell nézni ezen az ablakon, és vissza kell nézni a múltba, de ha le van rendezve a múltad, akkor foglalkozz a jelennel utána. A jelenben kell élni, és előre kell nézni. És Isten azt mondja, hogy nem kell a múlton tűnődni állandóan. És az azért fontos, mert nagyon sok embernek problémája ez, hogy leragad a múltban valahol. Valami történt a múltban, és nagyon sokszor a rossz dolgok segítenek bennünket idézőjelben, hogy leragadjunk. Történik valami, leragadunk a múltban, és mindig ebből definiáljuk az életünket, és ez határozza meg azt, hogy mit teszünk, és mit nem teszünk, mit szabad, és mit nem szabad, mert akkor valami történt. És az Isten azt mondja, hogy vágjuk már ezt a szálat el. Ne azzal foglalkozz, ami múltban volt, ha le van rendezve, akkor menj tovább. Ha nincs lerendezve, akkor foglalkozz vele. És azt mondja Isten, újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok, és készítem az utat a pusztában. Ott, ahol nincs élet, ott, ahol semmi nincs, ott, ahol utálsz lenni a pusztában, ott, ahol semmi nem jó, azt mondja az Isten, hogy én készítem az utat, és jön a sivatagban is a folyó, jön az élettelen helyen is az élet, a rossz helyen is jön a jó, azért, mert én ott leszek. Ez egy fantasztikus jó hír. Amikor azt mondja Isten, hogy nézzél vissza, és ha értékelted a múltat, akkor foglalkozz egy kicsit a jelennel, és a jelenben Isten mit mond az Isten népének? Hogy nézzünk most egy kicsit előre. És amikor előre néznek, akkor elmondja ezeket az ígéreteket, hogy ne a múlttal foglalkozzál, legyél bizalommal, nekem van egy jó tervem, nem romlást tervezek, hanem áldást tervezek, és menjünk előre, és haladjunk előre. És mi is, ha ebben folyamatosan ezzel haladunk együtt, foglalkozni kell a múlttal a személyes életünkbe, foglalkozni kell a jelennel, és foglalkozni kell a jövővel. És nézzük meg, hogy Isten mit mond a jövővel kapcsolatban az ő népének. Néhány fontos dolgot látni kell. Pirossal kiemeltem itt mögöttem azt a nagyon rövid kis szócskát, ami nagyon-nagyon fontos. Ott van az Istennek az ígérete, hogy mi fog történni, hogy mi az én tervem, mit akarok én, hogy békességet és nem romlást, hogy reményteljes jövőt adok nektek, és akkor úgy folytatódik, hogy ha segítségül hívtok engem. Tehát ez nem olyan automatikus, hogy naptárba belenéz Isten, lejárt a 70 év, akkor jön az áldásnak az időszaka. Eddig rossz dolog volt, most jó dolog lesz, átkapcsoljuk a kapcsolót, és eddig le volt a korlátozva az áldások, most már szabadon folyhatnak, akkor menj áldásai rátok. Nem erről szól a dolog. Azt mondja, hogy működik, de szeretném, hogyha ez a jövő, ez a különleges isteni terv, amit én elterveztem az életedre, ez működne, de ennek az a feltétele, ha segítségül hívtok engem, és álhatatosan imádkoztok hozzám. Túl nagy elvárása Istennek nincs, igaz? Tehát itt a kijelentésben nincs valami rendkívüli dolog, amit nem is gondoltuk volna, hogy ezt is akarja az Isten. Nagyon egyszerű, valami nagyon alap dolgokat kér az Isten. Azt mondja, hogy ha imádkozol hozzám, akkor én meg foglak hallgatni. Szoktál imádkozni? Mármint, hogy álhatatosan imádkozni és segítségül hívni az Istent. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert lehet, hogy azt mondjátok, hogy hülyeséget kérdezek, vagy azért vagyunk itt, meg azért vagyunk keresztények, mert imádkozunk. De tudjátok, Jakab azt mondja az igében, hogy egy csomó dolog azért nem működik az életünkben, vagy azért nem történik meg, mert nem kérjük. Az Istennel való kapcsolatunkban nincs meg az a bizalom, lehet, hogy eszünkbe se jut, hogy ezért is imádkoznánk, valahogy el se jutunk odáig, és valahogy nem működnek a dolgok. És azt mondja Isten, ha segítségül hívtok engem, ha állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Vagyis szólíts meg engem, van fülem, hallani fogom, hogy mit mondasz, és reagálni fogok rá. De nem mondasz semmit, akkor állni fog a dolog. Akkor addig nem tudunk tovább menni, amíg nem beszélgettünk. Az egyik feltétel, hogy a segítségül hívtok engem, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. A másik, keressetek, és teljes szívvel folyamodjatok hozzám, és megtaláltok engem. Ez a keresni az Istent, ez megint nem egy új dolog, és nem egy rendkívüli helyzet, hogy ilyet még nem hallottunk. Sem nekünk nem új, sem a választott népnek nem új. De a különböző élethelyzetekben, akár a fogságban, akár az áldásban, akár a szülői szerepben, akár a munkahelyi közegben, kérdésekben, keresni az Istent, hogy az Isten hol van ebben, mit akar az Isten ebben. És amikor keressük az Istent, akkor megjelenik ott az Isten, és megtaláljuk az Istent. És rájövünk arra, hogy jaj, az Isten ott van velünk ebben is, ott van abban is, ott van a másik élethelyzetünkben, a vágyainkban, a terveinkben, a gondjainkban, a problémáinkban, még a bűneinkben is ott lesz az Isten, és segíts bennünket tovább menni. Ha keressük az Istent, és teljes szívvel folyamodunk hozzá, akkor azt mondja, megtaláltok, itt vagyok, rendelkezésre állok, működök, csak keressél, és meg fogsz találni. Ugye milyen egyszerű dolog, amit az Isten mond? És hogyha a 2015-ös évre gondolunk, és mi kell ahhoz, hogy előre tudjunk haladni, mi kell ahhoz, hogy áldás legyen az életünkbe, akkor Isten azt mondja, hogy én megtalálható leszek 2015-ben is, és tudok segíteni, csak szóljál. Mert én a 2015-nek is az ura vagyok. Minden időknek az ura vagyok. Az idők ura vagyok. Tehát Isten ezt mondja, ha majd eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Azt mondja Isten, hogy nekem van egy ilyen jó szavam. Ez a jó szó. Az a kijelentés, az az ígéret, ami tele van erővel és tele van energiával. És ha a feltételeknek megfelelsz, vagyis keresed az Istent és imádkozol hozzá, akkor itt vagyok és elkezd működni minden. Ez az a jó szó, azok az ígéretek, amit Isten neked adott egy éve, 10 éve vagy 50 éve, azok lehet, hogy valahol jegelve vannak, valahol le vannak fagyasztva. És ahhoz, hogy kiolvadjanak és működjenek, ahhoz szükséges, hogy ezek a ha dolgok működjenek. És elindul valami, elindul egy új program, lehet, hogy egy nap múlva, lehet, hogy 2 hónap múlva, lehet, hogy csak az év vége felé, de elindul valami, amit az Isten már régóta oda akart neked adni, csak félre kellett tenni, mert valami bejött közbe. Mert a múltban történt valami olyan, ami meghatározza a jelenedet. És ez egy fontos szabály, hogy a múltunk mindig meghatározza a jelenünket, ami tegnap meg tegnap előtt történt, az óriási hatással van rád ma, és amit ma teszünk, ahogy élünk ma, az jelentős mértékben meghatározza a holnapunkat. Ha bűn van a múltban, annak a következményeit learatjuk most, vagy ha most van bűn az életünkben, akkor holnap fogjuk learatni, tehát erre is számítani kell, de arra is, hogyha rendezett a kapcsolatunk Istennel, és ma az Úr előtt vagyunk, és tiszta szívvel úrvacsorázunk, és tiszta szívvel keressük őt, meg imádkozunk hozzá, akkor mi lesz holnap, és holnap után? Megtaláljuk az Istent, az Istennek a kijelentéseit megértjük, keressük őt, és találkozni fogunk vele, imádkozunk, és meghallgatja az imádságunkat, és a holnap beleszaragyozva azért, mert a ma az áldott. A ma az Istennel történik. Szóval arra hívlak benneteket így befejezésül, hogy most egy kicsit lépjünk túl a választott népnek az életén. Nekik volt ez a szabad törvény problémájuk, volt a babiloni fogság problémájuk, aztán sok minden probléma volt még az életükben. De azt szeretném kérdezni tőled, hogy te hol tartasz. Ha te most kinézel a jelennek az ablakán és múltban nézel, akkor mit látsz? Mi volt tegnap, tegnap előtt, egy éve, két éve? A múlt mennyire határozza meg a jelenedet? Van valami, amit rendezni kell? Mert ha igen, akkor érdemes elvágni ezeket a szálakat, hogy a múlt ne kössön bennünket meg, és tudjunk tovább haladni. És hogyha ezt megtesszük, és egy kicsit előre nézünk, akkor a jövőbe tekintve, mi az, amit Isten mondott neked a holnapról, a jövőről? Mi az, amit ígéretként valamikor Isten megfogalmazott neked? És azt mondja Isten, ha imádkozol hozzám, ha keresel, akkor meg fogod találni a megoldást, mert én ott leszek. A következő diát, ha megnézzük, akkor ez már ismerős nektek. Szóval mi az, ami leginkább befolyásolja az életünket a jövőre nézve? Vagy mi az, ami a 2015-öt meghatároz, hogy milyen lesz a 2015-ös évem? Nekem személyesen, vagy neked, vagy a családodnak, a gyülekezetünknek. Ezek is meghatározzák, ezek is befolyásolják. Lehet, hogy valamelyik elég jelentősen fogja meghatározni. De van valami, ami ennél sokkal fontosabb. A lépünk egyet, egy idézetet hoztam, Oscar Wilde-nak az idézetét, nem azért, mert ő annyira szent ember lenne, tehát az életét nem hozom példának, de érdekes, amit mondott. Úgy gondolom, hogy az ember teremtésekor Isten kicsit túlbecsülte a képességeit. Ő így élte az életét, hogy minthogyha Isten sokkal többet várna el tőlem, mint amit én teljesíteni tudok. Ha valaki ismeri az életét, tudja, hogy teljes káosz volt, tehát elköstelenség, sok minden belefért az életébe, soha nem tudott se kicsi pénzzel, se sok pénzzel bánni, tehát tehetséges volt, de ugyanakkor a másik oldalon teljes káosz. És ő úgy vette le ezt az egészet, és úgy élte az életét, ismert az Isten igéjét, hiszen olyan közegben és kultúrában élt, ahol nagyon sokat hallott erről, hogy az Isten olyan sokat elvárt tőlem, amit én nem tudok teljesíteni. Nincs összhangban az, hogy az Isten mit mond, és hogy nekem mit kellene tennem. Igaza volt? Az Isten többet vár el tőlünk, mint amennyit mi teljesíteni tudunk. Meggyőződésem, hogy nem így van, legalábbis én nem ezt tapasztalom, az igében nem ezt látom, a ti életetekben sem ezt látom, tehát nem volt igaza, mert az Isten nem többet vár el tőlünk, mint amit mi teljesíteni tudnánk, hanem az Isten engedelmességet vár el tőlünk. Szóval mi az, ami leginkább befolyásolja majd az életünket 2015-ben? Az, hogy mennyire vagy engedelmes Istennek. Hát ha tegnap engedelmes voltál, az ma áldást hoz rád. Ha ma engedelmes vagy, a holnapodat is bearanyozza az engedelmesség, az Istennel való együttjárás. Ha keresed az Urat és megtalálod, ha imádkozol hozzá és ő megszólít téged, ha azt teszed, amit ő mond, ennek lesz egy eredménye, és az eredménye az, hogy kevésbé a fogság időszaka lesz jellemző az életünkre, hanem sokkal inkább az Istenben való bizalom és az Isten áldása fog jönni. Úgyhogy kedves gyülekezet, én ezzel szeretnék így egy ilyen évadnyitó prédikációban egy bátorítást adni nektek. Nekem ezt adta Isten, hogy ne felejtsük el, hogy a jövőnket az határozza meg, hogy milyen a jelenünk. Kicsit az is, hogy milyen a múltunk. És ha még eddig nem tetted meg azt, hogy megálltál és egy kicsit visszanéztél, a jelenetet is egy kicsit értékelted, és így tervezni a jövőt, akkor tedd meg ezt. Ma vagy holnap. És hívlak arra benneteket, hogy a következő héten, hétfőtől elindul egy 168 órás ima. Én valamikor szombaton néztem meg a listát, akkor még elég sok üres hely volt, úgyhogy nagyszerű lehetőség, hogy még legalább 15 helyre beírhatod magad. Ha valaki már beírta magát egy helyre, és már nincs üres hely, akkor írd be magad másodiknak. De nagyon-nagyon fontos az, hogy keressük az Istent. Ugyanis emlékeztek rá, hogy mit mond Isten a zsidóknak? Ha kerestek engem, ha imádkoztok hozzám, akkor megtaláltok, és én válaszolok. Ugye milyen egyszerű? olyan egyszerű a következő időszakot olyan áldottnak elképzelni, ami csak azon múlik, hogy mennyire keressük az Istent, és mennyire bízunk benne, és mennyire vagyunk engedelmesek. Kedves Kőszikla gyülekezet, két dolgot szeretnék házi feladatnak adni befejezésül. Az egyik, hogy a múlt, a jelen és a jövő témájában egy kicsit töltsetek időt az Úrral, és ezt kössétek el össze azzal, hogy a következő héten elindul ez a 168 órás ima, aminek a lényege, hogy óránként váltjuk egymást, és kérlek benneteket, hogy írjátok be magatokat a táblázatba, és amikor te vagy a soron, akkor foglalkozz egy kicsit magaddal is. A levelező listára írtam egy kis bátorítást, hogy milyen módon tudunk imádkozni. És az egyik a 139. Zsoltárnak egy idézete, hogy engedd meg, hogy Isten megvizsgáljon. Hogy vizsgálj meg engem, Isten, és ismerd meg a szívemet, és ismerd meg a gondolataimat. Hogy nem járok-e rossz úton, és a másik oldalon meg vezess az igazságnak az útján, vezess a jó úton. Hogy ne rossz felé menjünk 2015-ben, hanem jó felé menjünk 2015-ben. Ez nagyon egyszerűnek tűnik. Szerintem egyszerű megvalósítani, csak elkötelezettség kell hozzá. Én ehhez kívánok nektek erőt, szeretnék ezért imádkozni, és ezzel boldog új évet kívánni mindenkinek, hogy az Úr áldása legyen rajtunk. Uram Istenem, azt kérjük most tőled, hogyha vannak itt foglyok, akik ugyanúgy, mint a te néped, fogságban vannak, adj nekik bátorítást és reménységet, hogy benned bízzanak, és tovább tudjanak lépni, hogy eljön majd a felüdülésnek az ideje, a te szabadításodnak az ideje. Köszönöm, Uram, hogy Krisztusban átélhető, megtapasztalható ez. És imádkozom azért, hogy adj nekünk erőt a jelenünkben is. Mindaz, amit ma kell tennünk, abban nagy bölcsességet, kitartást nekünk, hogy tudjunk rád figyelni. És vágyunk, Uram, arra a reményteljes jövőre, amit te ígérsz meg nekünk. Mi szeretnénk, Uram, hogyha a kapcsolatunk veled felhőtlen tudna lenni. Ezért imádkozom, hogy bocsáss meg a bűneinket, hogy a sötét fellegek eltűnjenek felőlünk, és hogy tisztán lássunk téged, tisztán halljuk a hangodat. Hogy ez a 2015-ös év olyan legyen, amikor szólsz, és mi megértjük, hogy mit mondasz nekünk. Sőt, engedelmeskedünk is neked. Imádkozom azért, hogy legyen ez így. Áldj meg bennünket, vezess bennünket. Az Úr Jézusnak a nevéért kérem ezt. Amen.